Hatodik fejezet. A száműzött Napóleon visszatér. Hogy olvassák a monitört vidéken? Rendeletek, hirdetmények. 18. Lajos, de Vitrol úr és Szulmarsal. Mit mond a Villé Kotereti közvélemény? Kornű úr, a kalapos mester. Bot csinált a bonapartisták. Újsághírek. Napóleon a Huani öbölben szállt partra március 1-én délben, és elindult Párizs felé. Egy máskor gyermeke, aki nem élte végig ezeket a napokat, el sem képzelheti, milyen hatása volt annak, amikor a monitőr március 7-én a következőket közölte. Hirdetmény. A múlt év december 31-én a képviselőház üléseit ez év május 1-ig elnapoltuk. Tettük ezt azért, hogy haladék nélkül szentelhessük erőnket mindazon feladatoknak, melyek népünk békéjét és boldogságát voltak hivatva biztosítani. Sajnálatos, hogy a békét és boldogságot aljas árulás megrontotta. Most pedig, kedves olvasó, képzeljünk el egy jóra való polgárt, aki előfizetője a monitőrnek, ha nincs is sok ilyen. Egy polgármestert, egy előjárót, egy előjáró helyettes, vagy más ezekhez hasonló férfiút, aki állásából kifolyólag, vagy kötelességtudásból, vagy akár őszinte érdeklődésből kénytelen elolvasni a kormánynak ezt a szövegét. Képzeljük el azt a férfiút, aki reggelente hanyag mozdulattal belelapoz a hivatalos labba, hogy helyreállítsa lelke egyensúlyát, és a szeme egyszer csak megakad azon a fent idézett mondaton, melyben aljasságról és árulásról van szó, vagyis olyan dolgokról, melyek nem tesznek jót az ember lelki egyensúlyának. Nézzenek oda, mormogja, hát ez mi lehet? És olvassa tovább. Ha a haza ellenségei minden reményüket abba vetik, hogy visszavonást szítsanak, ahogyan eddig is tették, akkor a haza igazi férfiai és törvényes támaszai a nemzeti egység tántoríthatatlan erejével semmivé fogják tenni aljas terveiket. De még mennyire, hogy semmivé fogják tenni, mondja a derék polgár, bár sejtelme sincs róla, hogy miről van szó. Aljas tervek? Töpreng a köztisztviselő, és abban a hiszemben, hogy valamilyen altiszti összeesküvésről van szó, hozzáteszi, azt semmivé fogjuk tenni. Aztán a derék polgár feleségéhez fordul, int neki és felolvassa, a nemzeti egység tántoríthatatlan erejével, és felsóhajt. Milyen szépen tud írni a mi kormányunk. Aztán tovább olvassa a hirdetményt. Minek utána meghallgatva kedvelt hívünknek, Dambré urunknak, Franciaország kancellárjának felterjesztését elrendeltük és elrendeljük úgy, amint következik, lássuk hát, mondja az a derék polgár, mit rendel el a király. Először, hogy a képviselőház, valamint a felsőház rendkívüli ülése a szokott helyre összehívassék. Másodszor, hogy az alsó, valamint a felsőház tagjai mihelyt a rendelkezésről tudomást szereztek, haladéktalanul Párizsba siessenek. Kiadatott a Tuileriekben 1815. március 6-án, országlásunk 20. évében. Lajos S.K. Nézd csak, hökken meg a polgár. Összehívják az országgyűlést, és meg sem mondják, hogy miért. Nézd csak, ütődik meg a köztisztviselő. Rendkívüli ülése hívják össze a képviselőházat, és meg sem mondják, hogy mikor lesz az az ülés. Nagy baj lehet, ha erről megfeledkeztek. Aha, nyugszanak meg mind a ketten. Itt a rendelet. Legalább megtudjuk, miről van szó. Rendelet. Meghallgatva kedvelt hívünknek, Dambré úrunknak, Franciaország kancellárjának jelentését és felterjesztését elrendeljük és megparancsoljuk úgy, amint következik. Először, hogy Bonaparte Napóleon hazaáruló lázadónak nyilvánítassák, mégpedig azért, mert felfegyverezve behatolt Vármegyébe. Miket írnak ezek össze-vissza? Csodálkozik a polgár. Ez csak tévedés lehet, hiszen Napóleont becsukták valamilyen szigeten. Én is úgy tudom, bólint a felesége. Elbának hívják azt a szigetet. Akkor pedig nem hatolhatott be felfegyverezve Var megyébe. Olvassuk tovább. Ez csak valami sajtóhiba lehet.
Kiről van itt szó?
Ördül fel a tisztviselő. Teringettét. Ha Napóleon felfegyverezve behatolt Var megyébe, akkor ez baj. Nagyon nagy baj. Igaz, hogy a bitorló inas a rokona a feleségem unokaöccsének, ami némi reményt nyújt arra az esetre, ha... De lássuk, mi van tovább? És mindketten folytatják az olvasást. Minek okából másodszor megparancsoltatik az összes megyefőnöknek, katonai egység parancsnokainak, nemzetőröknek, polgári hatóságoknak, sőt minden állampolgárnak, hogy tegyék ártalmatlanná.
Kérlek szépen, szól közbe a derékpolgárneje, mit jelent az, hogy tegyék ártalmatlanná?
Jaj, kérlek, te a legegyszerűbb dolgokat sem érted. Ez azt jelenti, illetve ennek pontos jelentése az, hogy ártalmatlanná kell tenni, és ne szólj közbe ennyit.
Tegyék ártalmatlanná,
dünnyögi a köztisztviselő. Ami engem illet, szívből örülök, hogy se megyefőnök, se polgármester nem vagyok Var megyében, és tovább olvasnak mind a ketten. Hogy tegyék ártalmatlanná, tartóztassák le, és adják át tüstént a hadi törvényszéknek, ahol is személyazonosságának megállapítása után az ide vonatkozó törvénycikk alapján ítéljék el. Másodszor. Ugyanezen törvénycikk alapján ugyanígy büntetendő minden rendű és rangú állami alkalmazott vagy katonai személy, aki fentnevezett Bonapartéhoz csatlakozott vagy kíséretéül szegődött, kivéve, ha 8 napon belül behódol nekünk. Harmadszor. Mint bűnsegéd és lázadásra felbújtó, ugyanígy üldözendő és büntetendő minden rendű és rangú állami alkalmazott vagy katonai személy, az állami javadalom minden ellenőrzője, adófizetője vagy haszonélvezője, továbbá minden közrendű személy, aki akár közvetve, akár közvetlenül támogatást nyújt Bonapartének. Negyedszer. A büntető törvénykönyv 102. cikkeje alapján hasonló elbírálás alá esik minden olyan személy, aki köztereken vagy gyűléseken felszólal, plakátokon, röpcédulákon vagy nyomtatványokon állást foglal a felkelés mellett, másokat erre izgat, vagy a felkelés leverésétől visszatart. Kiadatott a Tüilerákban 1815. március 6-án, országlásunk 20. évében. Lajos S.K. A derékpolgár még egyszer elolvassa az egészet, mert nem lát tisztán. A köztisztviselőnek nincs erre szüksége, ő tisztán lát. Képzeljék el ezt a hírt, melyet így módon közöltek a francia néppel. Akár első olvasásra megértettek a monitőr előfizetői, akár még egyszer elolvasták a közleményt, annyi bizonyos, hogy a katasztrófa úgy hatott, mint egy váratlan és izzó robbanás. 10 perccel azután, hogy a Villé-Kotteretti városházán fellapozták a monitőrt, a hír végig száguldott a városon, és a házak valósággal kidobták lakóikat az utcákra. A többi lap mélyen hallgatott a történtekről. De hogy értesült Párizs a nagy eseményről? Hogy született meg a hirdetmény és a rendelet? A Huáni öbölben történt partraszállás hírét Lyonból táviratozták meg Párizsba március 5-én reggel. Ennek a késedelemnek az volt az oka, hogy akkor Párizstól még csak Lyonig álltak rendelkezésre sürgönyhuzalok. Lyon egy katonai futár jóvoltából értesült a nagy újságról. A futárt marseilli katonai parancsnok 3-án indította útnak, és a március 4-éről 5-ére virradó éjjel kézbesítette az üzenetet a lyoni parancsnoknak. A távirda Vitrol miniszternek, a koronatanács titkárának hatáskörébe tartozott, aki a lyoni sürgönyt a Vendôme téren lévő hivatalában kapta kézhez. Még azt sem bírta kivárni, hogy a lovait befogják, futva sietett át a Tüilerákba, hogy a királynak átadhassa a sürgönyt. Ez a következőképpen szólt. Bonaparte március 1-én partra szállt Cannes közelében, Var megyében, 1200 főnyi katonasággal és 4 löveggel.
Innen Díny és Gap irányába indult el, föltehetően a Grenoble-ba vezető út felé. Minden intézkedés megtörtént, hogy előnyomulását megállítsuk és meghiúsítsuk esztelen vállalkozását. Minden jel arra mutat, hogy a déli megyék szelleme kitűnő, a közhangulat nyugodt és bizakodó. 18. Lajos, miután Vitroltól átvette a sürgönt, nagy lelki nyugalommal elolvasta. Aztán a miniszterre nézett. Mi lesz most? Érdeklődött.
Most?
Kérdezte a miniszter. Erre vonatkozóan felségettől várok utasítást. 18. Lajos megvonta a vállát, mintha azt mondaná, mi közöm ehhez az ügyhöz. Menjen Szulmarsalhoz, mondta a miniszternek, majd ő megmondja, mit kell csinálni. Vitrol most a marsalhoz futott. Szerencsére nem kellett a hadügyminisztériumig futnia, mert a Royal Hídon éppen szembe találkozott a marsallal. Együtt tértek vissza a palotába. A marsall kételkedett a hír megbízhatóságában. Olyannyira kételkedett benne, hogy a hadsereg főparancsnokát csak másnapra rendelte magához. Egy nap elveszett. Egy egész nap, amikor egy szempillantást sem lehet volna szabad veszíteni. Közben azonban este 10 óra tájban elhatározták, hogy Artois grófját Lyonba, Bourbon herceget pedig a vendégpalotába küldik. Másnap 6-án az újságok tovább hallgattak. Nem így a távíró. Híre jött, hogy Napóleon immár kétségbe vonhatatlanul tör előre Grenoble, illetve Lyon irányában, Dinyen és Capon keresztül. Ekkor történt, hogy délután 2-kor nagy nehezen rászánták magukat a képviselőház és a felsőház összehívására. Kiadták azt a hirdetményt és rendeletet, amelyet a monitőrből már megismertünk. Villers-Cotterêts lakosai inkább királypártiak voltak, mint bonapartisták, aminek oka az itteni kastély arisztokratikus hagyományaiban keresendő, hiszen 15. és 16. Lajos uralma idején itt lakott az orleáni herceg Montesson asszonnyal és teljes udvartartásával. Itt töltötte el Égalité Fülöp gyakori számüzetéseit, és itt élvezte legszebb vadászatait. A nép fele részben ebből az erdőből élt, itt kapott munkát, a szegények háromnegyed része pedig itt szerzett magának fát és disznainak makkot. A lakosok első benyomása tehát, amikor hírül vették Napóleon huáni partaszállását, inkább ellenséges volt, mint barátságos. Kivált kép az asszonyok nyugtalankodtak, fenyegetőztek, sőt átkozódtak, s míg a lázadó asszonyok közül is kitűnt hevességével és szenvedélyességével kornű kalapos mester felesége. Míg azok is, akiknek a császár visszatérése, ha nem éppen örömöd, de legalább egy kis reményt hozott, hiszen ekkor senki sem merte volna megjósolni, hogy partaszálván Franciaország legtávolabbi csücskén, rövid 13 nappal később Napóleon a Tuileries lakója lesz. Mondom, még ezek a reménykedők sem mertek igazán föllélegezni, sőt, a többieknél is gondterheltebbeknek látszottak, és lehajtott fővel házaikba zárkóztak. Anyám nem tartozott, nem is tartozhatott közéjük. Várhatott-e sorsunk legkisebb javulást attól a Napóleontól, aki egy csöppet se volt jó szívvel irántunk? És mi védtelen volt-e veszéllyel szemben egy magányos asszony és egy kisfiú? Nem volt mit tenni, mi is hazamentünk lehajtott fővel, mint a bonapartisták. S valóban, e naptól fogva a város lakosai bonapartistáknak néztek minket. Helyzetünk nem volt rózsás, mert ez a minősítés nem sok jóval bíztatott. 9-én és 10-én mindenki türelmetlenül várta az újságokat. Most végre azt olvashattuk, hogy amiként a Journal des Débats megjósolta, nyakon csípték a bitorlót, és a monitőrben közzétett rendelet értelmében hadbíróság elé állították. Ha pedig így áll a dolog, akkor 24 óra elteltével odaállítják egy udvarba, egy pajtába, vagy valahová az árok szélre. Agyonlövik és kész. És valóban, miért tartana tovább az ő pöre, mint például az engieni hercegé? Felvirrat március 9-e. De a lapokban a várt hírek helyett azt olvashattuk, hogy a szökevény átvonult Castellánon és Barrémen, Matinyban pedig rövid időre megállapodott, hogy felhívást intézem a Haute-Alpes megye lakosaihoz. érthetetlen menetirány. Hogy lehet az, hogy egy ilyen katonai lángész Párizs irányában szökjön?
S ráadásul Artois grófját küldték el Lyonba. Igazán megtisztelő, hogy egy ilyen ember továbbvonulásának megakadályozását a királyi család első hercegére bízzák, akit az Orléani herceg és egy marsal, Tarantó hercege kísért el az útjára. Végül még egy királyi leírat jelent meg a hadügyminiszternek, Dalmácia hercegének felterjesztése alapján, melynek értelmében az összes félfizetéses állományban levő altiszt köteles katonai szolgálatra jelentkezni a megyeszékhelyeken, ahol megbízható csapatokat fognak belőlük alakítani. Egy másik leírat ugyanezen a napon riadó készültségbe helyezte a párizsi nemzettörséget. 10-én híre ment Párizsban, és onnan elterjedt az egész országban, hogy az Orléani herceg nagy győzelmet aratott a bitorlón. A Tuileries erkélyére kilépett a király udvartartás egy tisztje, meglengette füvegét, és kihirdette, milyen hírt kapott az imént a király. Az Orléani herceg Burgoyne környékén 20 000 nemzetőrből álló seregével megtámadta a trombitorlót, és tökéletesen megsemmisítette. 12-én viszont sajnos azt írták az újságok, hogy az állítólagos győztes visszaérkezett Párizsba. A Monitor még azt is közölte, hogy Napóleon 9-én alkalmasint Bourguignonban hált, továbbá föltehető, hogy esetleg március 10-én este bevonult Lyonba, az azonban biztosra vehető, hogy Grenoble még nem nyitotta meg kapuit a bitorló előtt. Ezekről az eseményekről értesültek Villers-Cotterêts polgárai, Párizshoz képest mindig egynapos késedelemmel. Amikor kirobbant egy összeesküvés, melynek nem volt ugyan közvetlen köze Napóleon partaszállásához és Párizsba vonulásához, de azért feltűnő a véletleneknek ez az összjátéka. Elmondom hát, hogy én gyermek létemre miképpen keveredtem ebbe a nagy eseménybe, mely a résztvevők számára élet-halál kérdése lett.